Kegyelem és békesség nékünk Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket ma este is. Imádságos szívvel a 215. dicséretünket énekeljük. A 215. dicséret első verse így kezdődik, eltévedtem, mint lyuk, és a másodiktól folyamatosan leülve folytassuk majd ugyanezt az éneket. 215. ének.
Oh,
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ma este is úgy jöhetünk Te hozzád, mint jó pásztorunkhoz, aki életedet adtad a juhokért. Köszönjük Golgotai áldozatodat, amely mindenre elégséges. Köszönjük, hogy neked a 99 sem olyan fontos, mint az az egy, amelyik elment tőled messzire, a maga útjára tért. Te utána mész, utánunk jössz. Köszönjük, hogy ezért adtad ezt a mai estét is. Mert mint a jó pásztor, akinek fontos a századik, úgy tartasz számot mi ránk is. Kérünk, hogy ennek jegyében hadd legyünk most engedelmes szívűek, rád figyelőek. Hogy azt az egy szót, amit te akarsz ma este mondani, azt hadd halljuk meg, hadd legyen igévé, életté mi bennünk. Így kérjük a te szent lelkedet, világosságodat, erődet. Jöjj el közénk, Urunk, és hirdettesd az új életnek, a benned való mennyei életnek drága evangéliumát. Ámen. Hallgassuk meg testvérek ma este Lukács evangélium a 14. részéből, a 15. verstől kezdve a 24. fogom olvasni. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá, tudnélik Jézushoz. Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem, kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, 5 iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom, kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura megharagudott, és ezt mondta szolgájának, menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette, uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának, menj el az utakra és a kerítésekhez, és terelj be mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Kedves testvérek, nekünk manapság nehéz azt már elképzelnünk, hogy milyen volt a légkör, amikor Urunk Jézus itt járt ezen a földön, ott Izraelben, fönt északon Galileában, középen Samáriában is, és délen a judai részeken is. Olyan rettenetes dolgok történtek, hogy egy hithű izraelita nem is mondhatott mást, hogy ez nem megy tovább így, itt Isten egészen biztosan be fog avatkozni. Gondoljuk meg, hogy a római birodalom nem csak kiterjesztette az uralmát, hanem elrettentésül 2-3-4 évente biztos, ami biztos, keresztre feszített embereket a nagyobb városokba, hogy aztán csönd legyen 3 évig megint. Ez volt a Római Birodalomnak a hatalmi technológiája. Perzsiából tanulták meg ezt a borzalmat, hogy embereket így is ki lehet végezni. És buzgón gyakorolták, mert bevált. Gondoljuk meg, hogy egy, két, három ember ott ordít napokon át odaszögezve, mert nem tud meghalni, és a többiek pedig arra gondolnak, hogy ha legközelebb rám kerül a sor, inkább eltűnök, csöndbe vagyok, csak nehogy velem történjen az ilyesmi. És a hithű zsidók, akik ismerték az ószövetségi ígéreteket az Úr napjáról, mikor eljön ítélni, azt mondták, hogy hát hova mehetünk már ennél sötétebb mélységekbe, itt most már biztos, hogy jön az ő uralma, egész biztos, hogy be fog avatkozni, eljön az ő országa, és pattanásig feszült volt a légkör. Ha valaki nem hiszi, olvassa el Mészöly Miklósnak a Saulus című regényét, nagyszerű könyv, pattanásig feszült a légkör, hogy most már, Urunk Istenünk, ugye jön a te országod, a te uralmad. Most már elegünk van a rómaiaknak a terrorjából, a borzalmaiból. És várták, és remélték, és közelre várták, és közelre remélték. Csak hogy az egyik oldalon a hithű izraeliták úgy várták a dolgot, hogy jön az Úr hatalommal, erővel, az ég felhőivel eljön az emberfia, és rendet csinál, ami abból fog állni, hogy az igaz hívőket odaülteti a királyi asztalhoz, a többieket pedig megsemmisíti kozmikus tüzekkel. Az evangéliumokban is megtaláljuk a nyomát, hogy a nap elsötétedik, a holdban jelek lesznek, borzasztó dolgokat vártak. Jézus pedig azt mondta, hogy ne a kozmikus katasztrófával eljövő istenítéletre várjunk, hanem mondjuk azt, és ezt ő a saját személyes hitéből és megtapasztalásából mondta, hogy a legjobb dologból marad ki, aki az Isten király uralmából kimarad. Az olyan, mint egy szépen terített vacsora, egy ünnepi lakoma, de kár, ha ebből valaki kimarad. Jézus így gondolkodott az Isten király uralmáról, hogy az valami nagyon jó dolog. És én most hadd tegyem ennek a mai estének a legfontosabb üzenetévé, evangelizációnak hívjuk ezeket az estéket, és az nem feltétlenül azt jelenti csak, hogy jól fejbeverjük egymást az Isten igéjével, hanem ha evangelizáció, akkor az azt jelenti, hogy a jó hírnek az újra meghallása, komolyan vétele. Hát én ezt a jó hírt hoztam ma este, testvérek, hogy a legjobb dologból marad ki, aki az Isten király uralmából kimarad. Egy nagyszerű hívást utasít vissza az olyan ember. És úgy örülök, hogy ma este is ilyen szép számmal együtt lehetünk. Ez a cím adatott a mai estének, hogy névre szóló tiszteletjegy. Hát elmagyarázom, hogy mi a története a dolognak. Nálunk a Szentendrei gyülekezetben, hát Isten megadta azt a csodát, hogy fölépíthettük nem csak a református gimnáziumot, hanem azon belül azt a 400 ülőhelyes kápolnát is, amiben egy gyönyörű szép orgona is van, és szándékunk is az volt, hogy az szolgáljon gyönyörű muzsikának a színhelyéül is, esetenként istentiszteletnek, esetenként koncertteremnek, szándékunk is ez volt. És hát ennek az volt a nagyszerű háttere, hogy olyan valakik voltak a gyülekezetünkben, mint a Bartók Rádiónak a vezetője, meg más egyéb nagyszerű muzsikus emberek, zeneakadémiát, most már zeneművészeti egyetemet végzett emberek, többen is, És alakítottunk egy zenei bizottságot, leánykori nevén Zebi. És ez a Zebi, ez a zenei bizottság, ez úgy időnként összejött azért, hogy hát milyen koncert legyen, és úgy csináltuk mindig, hogy negyedévente legyen koncert, és az egyik egy orgona koncert, utána valami kórus, vagy más egyéb hangszeres, aztán megint orgona koncert, megint más egyéb. És elindítottuk ezeket a, hát mondhatom nagyon jó szívvel, hogy igen, értékes, nemes muzsikát Szentendrére hozó szép estéket negyedévente, és hát olyan hiányosan csordogáltak a népek. Ugye Szentendrén annyi rendezvény van, meg hát a Csárdás királynő is nagyúr, és mi meg valami másfajta muzsikát képviseltünk, valami nemesebbet, magasabbat, ami az embert talán egy kicsit magasabb világokba emeli, nem csak elszórakoztatja, hanem belülről valahogy át nemesíti az embert. És akkor valaki kitalálta közülünk, hogy egyszer próbálkozzunk meg azzal, tiszteletjegyeket nyomtatunk. És mivel 8-10 voltunk ebben a bizottságban, hát nyomtattunk egy csomó tiszteletjegyet, és mindenki 30-40 darabot elvitt, és a barátainak, ismerőseinek megcímezte, odaadta, föladta, és csodák csodájára a 400 ülőhelyes szép termünk szinte-szinte megtelt. A következő alkalommal nem küldtünk névre szóló tiszteletjegyet, hanem csak meghívókat küldtünk, ugyanazokra a címekre, hát már megint csak úgy csordogáltak a népek. És én arra gondoltam, hogy ilyenek vagyunk mi emberek, hogyha kap az ember egy ilyen borítékot, a nevével rajta, és benne, hogy tiszteletjegy, hát azt már csak komolyan veszi az ember. Hát testvérek, én szeretném, hogyha megértenénk, hogy ez a mai este felolvasott ige, ez pontosan olyan, mint hogyha oda lenne írva, hogy kedves Horvátné, kedves Pétur Béla, és így tovább, kiki a maga nevét lássa csak azon a borítékon, nekünk szóló tiszteletjegy, meghívó, nem is akárhova, Isten király uralmába. Hogy ő uralkodjon a mi érzéseinken, gondolatainkon, terveinken. Erre kapunk mi most újra, ma este, mivel a nagy vacsoráról szól az igénk, egy névre szóló tiszteletjegyet. Mi történt az első névre szóló tiszteletjegyek kiosztásakor? Ugye nem csak borítékot kaptak az illetők, hanem még szolgát is menesztett a vacsora készítője. Azért ez nagy dolog, nem, hogy a szolgáját elküldi. Csak úgy, hogy kopogjon meg. Na, most már kész van, minden megvan, most már lehet jönni. Előzőleg megkapták a meghívást, jó? És akkor még külön elmegy a szolga. Hát testvérek, most eljött Szentendréről egy nyugdíjas fehérhajú szolga, csak azért, hogy kinek-kinek bekopogjon az ajtaján. Csak azért jöttem, testvérek, hogy a legjobb dologból marad ki az ember, hogyha nem kell neki a nagy vacsora. A legjobb dologból. Az Isten király uralmából. Lehet úgy is várni, hogy rettegünk, mint ahogy tessék észrevenni, aki úgy nyomon követi a világnak a folyását, észreveszi, hogy ma is nagyon szeretik a rettegést fokozni az emberekben. Ha már nincs ettől vagy attól, atombombától, hidrogénbombától, környezeti katasztrófától, akkor most legújabban mit látunk, hogy mi lenne, ha egy aszteroida eltalálna a Földet? Hát egy az 10 milliárdhoz az esélye, hogy eltalálja. Szóval gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy hát persze, hogy eltalálhatja. De hát nem lehet kimutatni szinte, hogy milyen óriási nagy a tér, hogy abban milyen kis jelentéktelen pontocska a Föld. Hát persze, hogy eltalálhatja, de azért az Úristen nem véletlenül gondoskodott, hallottam, hogy beszélgettek itten a testvérek, Isten tisztelet előtt a bolygókról, azért ezt a Szaturnuszt meg ezt a Jupitert ide küldte, ezek a hatalmas gázbolygók egyszerűen elkapják az aszteroidákat, úgy maguk körül 60-nál több holdja van a Jupiternek. Nekünk csak egyetlen egy. A Jupiternek 60-nál több. elkapta őket, befogta őket. Jöttek volna, nem maradt volna meg a földi élet, hogyha az Úristen nem küldte volna ide a Jupitert meg a Szaturnusz. Most is csodálkoznak a csillagászok, hogy hogy kerültek itt ezek a hatalmas gázbolygók, mikor a Merkur is, a Vénusz is, a Föld, a Mars is kőből van, és akkor utána jönnek ezek a hatalmas óriások, hidrogénből, héliumból állnak, és elkapják a veszélyeket, lehalásszák, hogy a Föld megmaradjon. Még erről is gondoskodott a Teremtő. Most meg alig van, mondom, olyan film, amiben ilyen ismeretterjesztő. Egy barátom kimerte mondani, hogy mi van el mögött? Vásárolj, barátom, úgyis jön az aszteroida, úgyis fölrobban a Föld, együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Ez van mögötte. És ha arra gondolok, hogy a világ vezető bankjai mind meggazdagodva jöttek ki a nagy válságból, ami most állítólag lassanként véget ér, akkor el tudom képzelni, hogy tényleg arról van, vásároljatok csak minél többet. És ez az eszméletlen növekedési kultusz, hogy növekedni, növekedni. Tegnap hallottam a rádióban, tovább mondom bátran, valaki mondta, nem az én felelősségem, én is csak úgy hallottam, hogy hát egy korlátozott világban, ahol adva vannak a határok, hogy mennyi föld van, mennyi levegő van, mennyi víz van. Mert hát a Földön ez valahol korlátozott, valahogy vége van, nincs végtelenül sok levegőnk, adott mennyiségű levegőnk van. Egy korlátozott világban a korlátlan növekedésbe hinni, az azt jelenti, hogy valaki vagy meghibbant, vagy közgazdász. Növekedni, növekedni, még. És közben kinek jó az, hogy növekszünk? Hát bizony a bankoknak. Akik hiteleznek, hogy legyen növekedés, és a zsebükbe teszik a hasznát a dolognak. Igen, lehet ebből is élni. Én nem mondom, szükség van bankokra is. Csak hát miért kéne nekünk állandóan növekedni? Hogy néznek ki az az ember, aki állandóan növekedne? Be se férnénk ide. Milyen jó, hogy nem növekszünk állandóan. 18-20-25 éves korunkban úgy lezárul a magasságunk. A Teremtő így alkotott meg minket, de jó, hogy nem ütjük ki a fejünkkel a plafont. Nem kell kiütni a fejünkkel a plafont. Névre szóló meghívó testvérek, két történetet hadd mondjak el a saját életemből, amik mind a kettő a leghatározottabban a mai napig úgy van a szívemben, hogy én ott és akkor névre szóló tiszteletjegyet kaptam. Majd mindjárt fogjuk hallani, hogy mire is szól ez, vagy hogy is van ez a dolog. Az első 40 évvel ezelőtt történt. Akkoriban volt az olajkályha újdonság. Én még nem ismertem az olajkályhát. Akkoriban kerültünk az előző szolgálati helyünkre. A háziak nem voltak otthon, csak a nagymama. Hideg ősz volt, hát be kéne fűteni, hogy kell befűteni, hát az olajkája, na én még életemben nem láttam olajkáját, nekik már ott volt. Hát hozzunk a pincéből, ott van, töltsük meg, bele kell tölteni, aztán egy ufaszál, és meggyújtjuk. Jó, fölhoztam a pincéből, meggyújtottuk, és akkor elkezdett az olajkája így egy ilyen hangot kiadni, utána elkezdett pirosodni, és először ilyen piros volt, mint itt, aztán meg ilyen sárga lett. A olajkájának az oldala is, mint egy motorkerékpár úgy zuhogott. Azt mondta a nagymama, hát nem szokott ilyen hangot adni. Na igen, hát mit csináljuk? Hát kapcsoljuk le. Lekapcsoltuk. Hát úgy lassan megnyugodott az olajkája. Aztán hazajöttek a háziak, és elmeséltük a történteket, és azt mondták, hogy melyik kannából hoztatok a pincéből? Hát, amelyik ott volt a sarok? Hát, abban az autóbenzin van. Testvérek, az, hogy én most itt állok, épségben, egészségben, ez nekem 40 évvel ezelőtt azt jelentette, hogy kaptam egy névre szóló tiszteletjegyet, hogy még kapok legalább 40 évet, és most itt vagyok. Elmeséljem a másodikat is? Elmesélem. Az nem ennyire drámai, de legalább ennyire személyes. Ausztráliában vagyunk, tudnék én. Egy nemzetközi konferenciára kaptam meghívást, hát elröpültem. Aztán a második vagy harmadik napon Melbourne-be kaptam egy iszonyatos vesegörcsöt. Hát most nem akarom, hogy fölnyújtsa a kezét, akinek volt életében már vesegörcse, de én beszéltem asszonyokkal, akik szültek is, meg vesegörcsük is volt, és azt mondták, hogy a vesegörcs sokkal nagyobb fájdalom, mint a szülés. Na most hát, én nem értek hozzá, csak azt mondom, hogy elzáródott az egyik vesém, egy vesekő elzárta, és engem 24 órán belül meg kellett operálni. És hát egész Melbourne-ben egyetlen magyarul beszélő ember se volt azon a konferencián. A családom 25 ezer kilométerre volt, engem meg toltak befelé a kocsin a műtőbe. És én pontosan tudtam, hogy életveszélyben vagyok, pontosan tudtam, hogy most meg fognak operálni, és engem még soha életemben nem operáltak, mert olyan a szervezetem, mint a vas, de hát most mégiscsak életveszélyben vagyok. És úgy emlékszem, ahogy a fejem fölött úgy elment a műtő ajtónak a ajtófélfáj, azt láttam. Hát testvérek, én akkor arra gondoltam, hogy most engem innét vagy kihoznak, vagy nem hoznak ki. Mert hát úgy, aztán rám tették a altatómaszkot, és onnétól már nem emlékszem semmire, de az ajtófélfára emlékszem, hogy elment a fejem fölött az ajtófélfa. És bizony arra gondoltam, hogy hát itt még ma este sok minden történhet, ez úgy valahogy délután volt ez a műtét. Aztán kezdtem homályosan látni, és akkor már műtét után voltam, de az ajtófélfára nagyon emlékszem, mikor az ember betolják a műtőbe, és a feje fölött elmegy az a kis fa csíkocska, és onnét már nem lehet csak úgy kijönni, mert megműtenek, vagy ott maradok a műtőasztalon, vagy nem maradok ott a műtőasztalon. Ez volt a gondolatom. Nekem, testvérek, ezóta két esemény óta nincsenek mentségeim. Nekem nincsenek mentségeim. Tudom, hogy én névre szóló tiszteletjegyet kaptam az életem további napjaira, éveire, és arra, hogy megembereljem magamat. Hogy ne hagyjam nagyon elpuhulni magamat, ne hagyjam magamat nagyon elpimaszodni, ne hagyjam magamat önsajnálkozásba esni, hogy én vagyok a világon a legszerencsétlenebb ember, ne hagyjam magamnak bebeszélni azt, hogy olyan magános vagyok, mint senki más a világon. Én már kaptam, és azt hiszem, hogy a legtöbben, akik most itt vannak ma este, tudnának ilyen történeteket mesélni, hogy ők is kaptak már névre szóló tiszteletjegyet. Azért vagyunk ma este itt, ugye? De azért engedtessék meg, testvérek, hogy a mentségekről, amik a Bibliában a névre szóló tiszteletjegy ellenére ott vannak, egy-egy rövid szót mondjak. Szántóföldet vettünk. A szántóföld a mindennapi megélhetésnek a dolga volt. Akkoriban, akinek nem volt szántóföldje, az nem tudott életben maradni. Izraelnek szigorú törvényei voltak, hogy nem szabad a családi vagyont elkótyavetyélni, elidegeníteni. Szántóföldet vettem, az azt jelenti, hogy megélhetés, napi gondok, munka, otthoni feladatok, kerti munka, az egészségem dolga, minden, ami a mindennapokhoz tartozik. Hát bizony, nagyon le tudják húzni az embert a mindennapok. Úgy el tudunk fásulni a mindennapok. Hogy ma megint újra el kell ugyanazokat a dolgokat végezni. Ugye Arany János mondja a hidavatásban, a úri hölgy, mikor ledobja magát a frissen avatott hídról, ah, kínos élet, öltözni és retkezni kell. Még ezt is megúrhatja az ember. Öltözni és retkezni kell. Jaj, de kínos élet. Hát igen, a mindennapok. A mindennapok. Kérdezzük meg, testvérek, hogy a mindennapokban nem nőtte föl valami, ami már Isten országának, királyi uralmának a vetétársa lehetett. Mi van a mindennapjaimban? A második téma az öt iga ökör. Hát egy iga ökör bőven elég volt a szántáshoz, mert két ökör örülten erős, hogy azzal már vidáman lehet szántani. Egy kocsit is el tud húzni, már egy ökör is nem, hogy egy iga ökör, tehát két ökör. Öt iga ökör, ez befektetést jelentett, ez vagyont jelentett, ez azt jelentette, hogy valaki tervezi a jövőjét, építi önmagát, leszek valaki, majd még a vének közé is meghívnak a kapuba, hogy ott ülhessek a választott testület tagjaiban, tagjai között. Én valaki akarok lenni, ötigai ökör, a befektetés, a jövő építése. Akarok lenni valaki. Vannak céljaim. Gondoljuk meg, hogy most állik a Amerikai Egyesült Államokban a elnökválasztási kampány most kezdődött, és úgy, akik a történetét ismerik ennek az országnak, tudják, hogy általában a legnagyobb pénz szokott győzni, mert aki a legtöbb tévés műsoridőt meg tudja vásárolni, a döntő pillanatokban az ő érvei hangzanak el, nem feltétlenül ő mondja, de megfizeti azokat az embereket, akik úgy beszélnek, hogy ő a legjobb választás nekünk, amerikaiaknak. És ezt pénzzel el lehet intézni. Szegény ember minden esetre ne fogjon hozzá, hogy elnökjelölt legyen Amerikában. Nem tanácsolok neki. Nem nagyon sok esélye van. A harmadik mentség pedig, hogy feleséget vettem. Hát kedves asszony testvérek, meg ne felhőzzenek rám most, amikor ezt a dolgot úgy értem, hogyha valaki a családról, az élete párjáról beszél, ez lehet asszony, aki a férjéről beszél, férje, aki a feleségéről, a legérzékenyebb, a legközelebbi életprobléma ez. Hogy két ember hogy fér össze hosszú távon. Mindenhol nagyon szépen kezdődnek a dolgok. Szivárványos a kezdet. És tudjuk, hogy két év után biztos, hogy kifúj, ahogy mondani szokták, a legszebb álom is, és egymásnak a legrosszabb tulajdonságait is megismerik két év leforgása alatt. És ott kezdődik aztán a házasság, hogy na most mit kezdünk azzal, hogy nekem is rossz a természetem, neked is rossz a természeted, illetve vannak jó vonásaid, meg rossz vonásaid, nekem is vannak jó és rossz vonásaim. Volt egy ismerősöm, azt mondta, amikor elégedetlen voltam azzal, hogy mindig elkésik, hogy ilyenkor kérlek, gondolj egyéb jó tulajdonságaimra. Mondta, nagyon nehéz, mert nagyon bosszant, hogy mindig elkésel. Nem tudunk mindig a másik embernek a egyéb jó tulajdonságaira gondolni, mikor rálépett a tyúkszemünkre. Hát akkor hogy gondoljunk a egyéb jó tulajdonságaira, amikor most éppen szenvedünk tőle? Úgyhogy ezt, hogy feleséget vettem, ez jelképes értelemben az emberségünknek, az élet probléma megoldó feladatához, a lelki érlelődéshez, felnövekedéshez, az emberré váláshoz. A legközelebbi téma. Tehát ezt, hogy feleséget vettem, ez azt jelenti, hogy el vagyok foglalva az élet problémáimmal. Úgy általában, ez úgy mindent magába foglal. Szokták mondani, hogy mutasd meg a kertedet, megmondom, ki vagy. Hát, én megmerném ezt hosszabbítani. Mutasd meg a házasságodat, megmondom, ki vagy. Nem én mondtam. Jézus így példázatban van, hozd ide a párodat. Mondja a samáriai asszonynak. Itt meg azt mondja, hogy az egyik legjobb kimentés, hogy hát nekem lelki problémáim vannak, nekem élet problémáim vannak. Hát testvérek, lehet méltatlanná válnunk a névre szóló tiszteleti jegyre is. A példázatbeli házigazda a szegényeket, vakokat, sántákat terelteti be először, utána pedig azt mondja, hogy még mindig van hely, na most már mindenkit, akit csak érsz, mindenkit tereljél be. Ma este remélem, hogy mindenki fölteszi magának közülünk a kérdést, hogy melyik mentség embere vagyok. Annak a mentségnek az embere, aki a mindennapokban elsüpped, átcsapnak a feje fölött a saját életének a napi gondjai. Annak a mentségnek az embere vagyok, hogy építem a jövőt, én leszek valamivé, valakivé, majd én megmutatom a többieknek, nem hagyom magamat. Mennyi hiúság van az öt iga ökör mögött. Vagy pedig a belső élet az rám szabott élet feladat, mert ugye a zsák a foltját szokta azért megtalálni. Pontosan megkapjuk a feladatot egymásban. A belső életem útvesztőjében tekergek, nem találom még mindig magamat. Melyike vagyok a mindennapok elveszejtett embere, a hiúságnak a törekvő embere, aki befektet, aki majd megmutatja a többieknek, vagy egyszerűen az életemnek a belső hullámzásai, érzelmek, gondolatok, vágyak, mik tartanak távol az Isten király uralmától? Melyik mentség embere vagyok? Testvérek, én úgy érzem, hogy aki ma este ide betette a lábát, mindenki azért tette be a lábát velem együtt, mert tudja, hiszi, bizonyos benne, hogy ő már kapott névre szóló tiszteletjegyet. Mi mind ilyenek vagyunk. Nem véletlenül jöttünk ide ma este. Ezt nekünk meg kellett hallgatni. És azt is meg kell hallgatnunk, hogy ha már ezek a mentségek egyszer elhangzottak, látjuk őket, akkor tessék a válaszokat is komolyan venni, ugyanabból a Bibliából valók. Igen, a mindennapok hullámai csapkodnak a fejed fölül. Hát mit mond Jézus? Ne aggódjatok a holnap felől. Elég mindennapnak a maga feladata. A mai nappal nézzetek szemben, ne gyötörjétek magatokat azzal, hogy mi lesz holnap. Ezt ő mondta. Mit mond azoknak, akik akarnak valakivé lenni? Nem azt mondja, hogy ne legyél valamivé. Azt mondja, hogy te már vagy. Én tudom, hogy te ki vagy. Én úgy szeretlek, ahogy vagy, és úgy várlak haza, ahogy vagy. Te már vagy valaki. Nem kell annyit pipiskedni, nem kell annyit igyekezni, nem kell magadat félned attól, hogy mi lesz, hogyha lemaradsz valamiről. Ugye az öt iga ökör mentsége, a befektető, a tervező ember. És végül, aki győz a maga élet problémája, a neki személyesen feltett kérdőjel, mert mindenkinek van egy-egy ilyen egyéni, csak ő kapta azt a kérdőjelet az életéhez. Aki győz, hát én ezt annyira szeretem mindig újra elmondani, annak enni adok az élet fájáról, Jelenések könyvébe olvassuk, amiből Ádám és Éva kirekesztetett, igen, magatok kezébe vettétek jó és a rossz közti különböztetést, hát az élet fájáról akkor nem ehettek, pont a lényeg. Től vagytok elszakítva. És itt olvasunk ugyanennek a könyvnek a végén, hogy aki győz, enni kap az élet fájáról. Úrvacsorához készülünk, testvérek. Ugye itt is vasárnap úrvacsoraosztás lesz. Hát kell lenni a szebb jelkép arra, hogy enni kapunk az élet fájáról. Nem kell aggódni a köznapok nyomorúságai alatt. Nem kell az ambícióinkba rabbá lenni, hiúságunknak az ügyeibe bele csavarodni. És nem kell az emberi életnek, az érzelmeknek, a szívnek a problémáiba bele rokkanni. Mi már értékesek vagyunk az ő szemében. És nekünk elkészítette azt a győzelmet, amiután ad nekünk az élet fájáról is. Hát ennek a hitében, ennek az örömében fejezzük be ezt a mai estét. Amen. Imádkozzunk. Urum, sokszor lettünk már méltatlanná te személyes hívásodra, és megvalljuk bizony, hogy a névre szóló tiszteletjeggyel is sokszor méltatlanul bántunk. Köszönjük neked, hogy ma este újra ébresztesz bennünket arra, hogy a tiéid vagyunk, és örökre azok is maradunk. Köszönjük, hogy innét indulhatunk, hogy nem távoli cél ez, hanem nekünk ezt már megadtad, érvényes ránk a bocsánat, a kegyelem. Urunk Jézus, légy áldott azért, ahogy értünk, imádkoztál a kereszten. Atyám, bocsáss meg, nékik nem tudják, mit cselekeznek. Köszönjük, hogy hozzátartozhatunk. Köszönjük, hogy ma este is újra megkaphattuk tőled a névre szóló tiszteletjegyet. Kérünk, hogy segíts minket, hogy ne mentegessük magunkat, hanem fogadjuk el a te meghívásodat. Köszönjük, Urunk, hogy ott vársz bennünket az asztalodnál. Arra méltatsz, hogy leülsz velünk egy asztalhoz. Köszönjük, Urunk Jézus, a bárány mennyegzőjének ígéretét, aminek drága előíze minden egyes úrvacsoraosztás, amikor megújítod velünk szövetségedet. Köszönjük, hogy ma este is szólongattál, hívogattál bennünket. Erősíts meg minket a jóban, és add meg, hogy az az öröm ne csak távoli reménység, hanem itt és most valóság legyen, amit te adsz a tiédnek. Ezt kérjük tőled, ezt a boldog belső színbéli bizonyosságot. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Holnap estére is hívjuk és várjuk a testvéreket. Nem tudom, akar-e Esperes úr valami egyebet is hirdetni?
A végén.
A végén. Jó.
Itt a
most is tudok.
Akkor most. Köszönjük szépen a ma esti szolgálatot is. Azt szokták mondani, hogy egy furcsa kultúrájú világban élünk, amikor megcsörön a telefonunk, felvesszük, amikor jön ez a számítógépünk, hogy e-mailünk érkezett, akkor rögtön megnyitjuk. Szerintem ez a ma este, ha nem is ebbe a kultúrába, de ebbe a meghívva pontosan beleillett, hogy megnyissuk a szívünket is, mert meghívót kaptunk. Köszönjük szépen Nagy Tisztelt Úr szolgálatát, és szeretettel köszöntjük Önöket. Nagy Tisztelt Asszony, Isten hozta közénk, és Isten áldja meg életüket és minden szolgálatot.
Köszönjük szépen. Az 500. dicséret a záró énekünk. Az 500. éneknek mind a 8 versét énekeljük, a 8-at majd fönnállva. Az 500. ének így kezdődik: Krisztus, ki vagy, nap és világ. Krisztus, ki vagy, nap és világ, minket sötétségben ne hagy, így az világosság ne vagy, nálam. nektek, hogy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mintsem 99 igaz miatt, akiknek nincs szükségük megtérésre. Ámen. Áldás, békesség, nyugodalmas, jó éjszakát kívánunk, és úgy látom, hogy itt valami elkészül.
Szeretném megtisztelni azt, hogy még köszönteni Isten hozta, és itt van áldjanak.
Köszönöm.
Köszönjük szépen a szolgálatot is.